Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Tőle várjuk a mi segítségünket, Isten tiszteletünk áldását. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvéreim, énekeljünk énekes könyvünkből a 488. dicséretünket mind a négy versével. A 488. dicséretünk mind a négy versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Testvérek, hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 25. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Somogyi Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. E kérdések és a rájuk adott feleletek a sákramentumokról vallottakat erősítik és mondják el nekünk.
Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és mindenő jótéteményének részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje, hogy tudnéli Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért, ő nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történő áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történ egyetlen egy áldozatában van.
Értek testvérek, fennállva helyünkről imádkozzunk. Szent és igaz vagy te, mennyei édesatyánk, Szent Isten, Urunk, és magasztalunk téged az egész teremtéssel, a világegyetemmel, leborulunk te előtted, aki hatalmas vagy, erős Isten vagy, uraknak ura vagy, aki szerető Isten vagy, aki a békesség Istene vagy, aki a segítség Istene vagy. Dicsőítünk és magasztalunk téged ezen a napon, amit arra rendeltél, hogy mi megálljunk a te színed előtt, és a te dolgaiddal foglalkozzunk. Köszönjük te neked, hogy ezt megtehetjük. Köszönjük neked a nyitott ajtót, a templomot. Köszönjük te neked azt, hogy szent lelked által jössz, és megnyitod a te igédet, a te tanításodat előttünk, hogy hitre segítsél bennünket, élő bizalomra, hogy ne kételkedjünk te benned, hanem a mi reménységünk életünkre és halálra szólóan te benned legyen. Kérünk munkád ezt közöttünk, mindazáltal, ami most itt történni fog. Áld meg a gyermekek bizonyságtételét, áld meg az ige hirdetést, hogy megértsük abból a te akaratodat és üzenetedet. Köszönjük, hogy jót készítettél számunkra ebben az órában. Engedd, hogy ebben gyönyörködhessen most a szívünk, és ebben lejjünk mi békességre. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Múlt héten gyermek evangelizáció volt itt, alsósok számára, gyermekek számára, akik most itt vannak közöttünk, és hallgassuk meg a következő percekben az ő beszámolójukat és bizonyságtételüket a gyülekezet előtt, mindarról, amit kaptak, tanultak.
Van, aki szeret elbújni, de előre csalogatom. Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves szülőket, nagyszülőket és az egész gyülekezetet ezen a mai vasárnapi alkalmon. A gyerekek egy csokra, egy csoportja ellátogatott most ide hozzánk az Isten tiszteletre. Azért, ahogy már Álmos bácsi is elmondta, bizonyságot tegyenek arról, ami az elmúlt héten történt velünk. Ezen a héten követtük Jézust. Jézus nyomában jártunk, és a történeteink is ehhez kapcsolódtak. Ebből szeretnénk most itt a kedves szülőknek és az egész gyülekezetnek egy csokrot átadni, hogy amit tanultunk, az ne csak bennünk maradjon, hanem hogy átadva hazavihessék, és mások is épülhessenek mindabból, amit a gyerekek most itt kaptak. Énekeket és aranymondásokat fogunk majd átadni, azokat az énekeket, amiket megtanultunk, és azokat az aranymondásokat, amiket megtanultunk. Az aranymondás számunkra azért arany, mert nagyon fontos. Az Isten üzenete a Szentírásból van. És a gyerekek is megtanulták ezeket, és ezért kérjük, hogy úgy fogadják bizonyságtételként, hogy az ő számukra ez már nagyon fontos üzenet. Akkor énekszóval kezdünk. Minden napra tehát egy bibliai történetet dolgoztunk fel a gyerekekkel. Az első napon Jeruzsálemben jártunk. Több napon is voltunk Jeruzsálemben. De az első napon a 8 napos Jézussal találkoztunk. Elvitték a szülei a jeruzsálemi templomba, hogy hálát adjanak az Úrnak. Találkoztak ott Simeonnal, Annával. Ennek a történetnek az énekét fogjuk most előadni. Lapos.
Simeon a templomba ment, mert ő arra kapott ígéretet, hogy egészen addig nem lát a lányt, míg meg nem látja az Úr Krisztusát. Most ez az ígéret valóra vált, amint Simeon a templomba ment, nyomban meglátta a kisgyermeket, karjaiba vette, áldotta őt, mert kimerelt az üdvözítőt, szívében újjongott az Úr előtt. Ott volt Anna is a próféta nő, eljárt őtre már az idő, szüntelenül szolgált Isten előtt, látta most ő is az üdvözítőt, szólt róla, boldogan dicsérte őt.
Az első napunkon elhangzott és megtanult aranymondást mondjuk el közösen. Van egy gyermekünk, aki fel is mutatja a kedves szülőknek. Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom ígéretében. Zsoltár 135. Folytatjuk a következő énekkel.
Legszentebb én nekem a földön én. Benned van érgalom, erőd magasztal, te rólad zengalom, ragyog felém. Tisztíts meg teljesen, szentelj meg, hadd legyen fényedből fénysugár az életem. Míg a homályon át világosságodat elérhetem.
A következő napon a Jordán folyóhoz látogattunk el. Követtük Jézust. Az ő nyomába értünk, és megnéztük, hogy hogyan is történt a keresztelő János szerinti keresztelés, a bemerítkezés. Jézus is megkeresztelkedett. Ezt a történetet dolgoztuk fel a második napon.
Az engedt a pusztaságon át, úgy hirdette a megtérést az Isten országát. Megjelent ott Jézus és János elé ment, majd arra kérte Jézus őt, hogy keresztelje meg. Leszállt a Szent Lélek, a mennyből szózat jött, ez íme az én drága fiam, hallgassátok őt.
Mondjuk az aranymondást, ami ehhez kapcsolódott. Kérem, aki Krisztusnél van, emelje magasra.
Hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, már 3-14.
A harmadik napon egy mennyezőre voltunk hivatalosak. Ellátogattunk Jézussal, Máriával és egy pár tanítvánnyal Kána városába. A kánai mennyegzőről megtanulhattuk, hogy Jézus első csodatétele volt. A vízből bor lett. Ennek a napnak az aranymondását szeretnénk először elmondani. Emlékezzetek!
Emlékezzetek csodatetteire, amelyeket érezzük. Jordánok 105.
Egy énekkel folytatjuk.
Csak benned nyugszik meg szívem, csak benned, csak benned. Nem félek már, csak benned, megküzdöm szüntelen, mert Jézus, te vagy kősziklám. Csak tőled kaphatok gyógyulást. Csak tőled, remélek jól. Csak tőled, kérek feloldozást, mert Jézus, te vagy megváltó. Csak érted, keresztem felveszem, csak érted, mozdulj szívem, csak érted, terheim vállalom, mert nálad van mind, Jézusom.
Ez az ének volt a gyerekek kedvence ezen a héten. Nagyon szerették énekelni, annak ellenére, hogy jó pár ovisunk és első osztályosunk is volt ezen a héten, olyan szépen énekeltek. Olyan szépen megtanultak kívülről dolgokat, az aranymondást és a történetet is, amikor megbeszéltük, hogy hát ezen mind-mind látszik Isten áldása. És ezért vagyunk hálásak az Úrnak, hogy lehetőségünk volt mindenre. Aztán a következő napon is haladtunk Jézus nyomában, a Betesda tavához érkeztünk el. Egy gyógyításnak voltunk a tanúi. Egy olyan ember gyógyításának, aki 38 éve beteg volt, aki először emberekben bízott, de találkozott Jézussal, és Jézus megtudta őt gyógyítani. A 38 éve beteg ember a Betesda tavánál megtért. Jézus gyógyította meg őt testileg is, és lelkileg is. Ennek a napnak az aranymondását is mondjuk el közösen. Várva vártam. Az Ura. Amint látja a kedves gyülekezet, nagyon sok zsoltárt aranymondásunk volt ezen a héten, túlnyomó részben onnan választottak nekünk aranymondást, ami azért is jó, mert nem csak egy szakasz a Bibliából, hanem az Isten dicsőségére szolgál, és a zsoltárok, mint imádságok és énekek is nagyon fontosak a mi számunkra. Az utolsó napon a samáriai asszony történetével Sikár városába érkeztünk meg. Érdekes, a gyerekek megtanulták ezeket a furcsa neveket, ezeket a furcsa neveket. Legyenek majd kíváncsiak otthon a szülők még erre, hogy ne lankadjon az ismeretük ebben az ügyben. Sikár városánál egy asszonnyal Jézus beszélgetett, aki felhívta a figyelmet arra, hogy az igazi, örök életet adó élő víz az Jézustól származik. Ennek a napnak az aranymondását is szeretnénk most elmondani. Akinél van, az tartsa fel, aki vallást tesz rólam. Aki vallást tesz rólam, az mered.
Én is vallást teszek, ennél a kám előtt, már 7-10-30 kerül.
És tudunk még egyet záróként énekelni, és ezzel búcsúzunk el, ezzel a kis énekkel és ezzel a csokorral a kedves szülőktől, a gyülekezettől, és kívánunk mindenkinek békességes pihenést a nyáron.
Ahol ő a gazda, senkinek nincs gondja, a nagynak bőrhasztja, ahol ő a gazda, ki hisz ő benne, tövet vén mindenbe, vele együtt lesz a mennybe, aki hisz ő benne.
És most mi a gyerekekkel külön foglalkozásra elvonulunk, és folytatjuk a gyerekekkel az Isten tiszteletet, és átadjuk a szót a tiszteletes úrnak. Bocsánat, még egyetlen egy kérésünk van, különösen azért, mert nagyon finomakat kaptunk enni az elmúlt héten asszony testvéreinktől, és van egy olyan kislány, aki sajnos nem tud most itt lenni, ezen az alkalmon, de külön szeretnénk nagyon hálás szívvel megköszönni Etuska néninek a rengeteg finom süteményt, amit kaptunk. Gyerekek, bemutatjuk nektek. Ő volt az, aki a rengeteg süteményt készítette nekünk a hét során. Köszönjük szépen. És minden szolgálónak köszönjük, és Isten áldását kívánjuk a konyhában szolgálóknak, a fiataloknak és a felnőtteknek egyaránt. És köszönjük az imádságban hordozást értünk. Áldás, békesség!
Kedves testvéreink, amíg gyermekeink megtalálják a számukra elkészített helyeket, addig mi énekelünk, a 84. Zsoltárunkat keressük ki, és a 84. Zsoltárunknak énekeljük az első, valamint az utolsó, azaz hatodik versét. Az első vers így kezdődik: ó seregeknek Istene, mely kedves gyönyörűsége a te szerelmes hajlékidnak.
Kívánj
Kedves testvérek, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetéből, az első 9 versből, ahol ezeket találjuk megírva. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpapokhoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett, és nem... Testvérek, ezen a mai vasárnapon az iskolai tanév lezárul, és ezzel egyházi szempontból nézve lezárul egy újabb tanév, amelyben hitoktathattunk, de ezen a mai vasárnapon a gyermek evangelizáció is zárul, az első ezen a nyáron, amelyet alsós gyermekeknek szerveztünk. Nem titok, hogy úgy a hitoktatásban, mint a gyermekek között folyó munkában, a gyermek evangelizáció egy programunk van, ez a program pedig az, hogy Jézus követésére biztatjuk gyermekeinket. Ugyanúgy, ahogy benneteket is, felnőtt testvéreinket, ugyanúgy gyermekeinket is, gyermekeiteket is szeretnénk megnyerni arra, hogy ők Jézus Krisztus követői legyenek. Ezek a mi összejöveteleink, a hittanoktatásban való megjelenésünk nem pusztán tanóra, nem gyermekmegőrzés, nem foglalkoztatás, hanem egy nagyon fontos célt tűztünk magunk elé, amit kaptunk, amelyre nézve parancsunk van Jézus Krisztustól, hogy tudnélik hirdessük meg az ő személyét minden generációnak, minden időben, és buzdítsunk mindeneket arra, hogy legyenek Jézus Krisztus követői. Azonban azt gondolom, hogy velem együtt tudjátok ti is, hogy nem mindegy, hogy az ember kinek hisz. Minél érettebb az ember, annál nagyobb szüksége van arra, hogy az ő bizalmának alapja legyen. Minél idősebbek vagyunk, annál körültekintőbbek vagyunk, mielőtt magunkat rábíznánk valakire vagy valamire. Különösen akkor fontos ez a kérdés, amikor egy életre szólóan kell elköteleződni. Csak nagyon ritka az az eset, amikor valaki például úgy megy férjhez, vagy úgy nősül meg, hogy rövid ismeretség után már minden bizalmát odaadja másiknak, és azt mondja: követlek, veled megyek, együtt járjuk az utunkat. Azt gondolom, amikor Jézus Krisztus követésére hívunk, bíztatunk és bátorítunk benneteket és gyermekeinket, akkor alapvető kötelességünk az, hogy beszéljünk arról, kicsoda ez a Jézus. Joggal kérhetitek rajtunk számon, hogy amikor erre bátorítjuk a gyermekeiteket, hogy higgyenek Jézus Krisztusban, hogy legyenek Jézus Krisztus követői, akkor elmondjuk-e nekik azt, hogy kicsoda Jézus? De én is kérdezlek benneteket, akik talán Jézus Krisztus követőinek valljátok magatokat, tudjátok-e azt, hogy kicsoda Jézus? Tisztában vagytok-e vele? Megbízható személy Jézus Krisztus? Azt mondják róla, ezt tanítja az egyház 2000 éve, hogy a názáreti Jézus Krisztus Isten fia. Igaz ez? Bízhatunk mi ebben? Ezen a héten azért voltunk Jézus nyomában a gyermekeitekkel és unokáitokkal, hogy ők megértsék azt, hogy ez a Jézus Krisztus valóban Isten fia. Hogy nyugodt szívvel vethetik az ő életük bizalmát ebbe a Jézus Krisztusba, hogy rábízhatják magukat Jézus Krisztusra. A történetek erről beszéltek. Ez a Jézus még kicsinke csecsemő volt, amikor a jeruzsálemi templomban két Isten félő ember is fölismerte benne azt, hogy ő az Isten fia, és erről bizonyságot tettek Simeon és Anna. Aztán, amikor Jézus megkeresztelkedett, akkor Jézus mellett bizonyságot tett a mennyei atya. Hang hallatszik az égből, amely azt üzeni és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És ahogy olvassuk az evangéliumok beszámolóját, napról napra láttuk Jézus Krisztus életének saját bizonyságtételét is. Megmutatta azt, amit élete végén így fogalmazott meg, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Mert Isten az, akinek minden hatalom odaadatott menjen és földön. Ő a mindenható Úr. És Jézus az ő életében bizonyította ezt. Amikor a vizet borrá változtatta, akkor bizonyította, hogy hatalma van az anyag felett, az anyagok felett. Amikor meggyógyított egy 38 éve beteg embert, akivel a kora nem tudott mit kezdeni, akkor Jézus bizonyította, hogy ő neki hatalma van a betegségek felett. Amikor a samáriai asszonnyal beszélgetett, aki előtt egy súlyos életút állt, csalódásokkal, a boldogság kereséssel, a háta mögött. És Jézus megváltoztatta ennek az asszonynak a szívét, akkor bizonyította azt, hogy hatalma van az ember szíve felett is. Az ő szavaival ennek az asszonynak az életét és az élet útját változtatta meg. Testvérek, a gyermekek előtt igyekeztünk bemutatni azt, hogy bízhatnak Jézus Krisztusban. Mert ő valóban Isten fia. De nem csak a gyermekeknek, hanem nekünk, szülőknek, akik talán először vagyunk itt, vagy ritkábban vagyunk itt, de akik gyakrabban vagyunk is itt, mindannyiunk életének ez a legnagyobb kérdése, testvérek, hogy követjük-e Jézus Krisztust. Eljöttünk ebbe a templomba, amit Isten házának nevezünk, ahol Istenhez jövünk tulajdonképpen. És lehetetlen, hogy ebben az órában ne gondolkozzunk el azon, hogy mi mit gondolunk az Istenről. Hogyan vélekedünk Jézus Krisztusról? Mit tartunk mi róla? Lehet, hogy azt mondjátok, hogy a mi életünknek nem ez a legfontosabb kérdése, tiszteletes úr. Lehet, hogy azt mondjátok, hogy a mi életünknek sokkal fontosabb kérdése az, hogy a jövő hónapban hogy fizetjük be a törlesztő részletet. Lehet, hogy azt mondod, hogy az én életemnek sokkal súlyosabb kérdése az, hogy holnap után mit fog mondani az orvos a leleteim kapcsán. Lehet, hogy azt mondod, hogy az én életemnek sokkal fontosabb kérdése az, hogy miből lesz meg a tandíj a gyermek életéhez, tanulásához, jövőjéhez. De testvérek, arra kérlek benneteket, gondolkozzatok el azon, és ne feledkezzetek meg arról, hogy amikor lezárul egyszer majd a mi életünk, sok megválaszolt, megoldott, és talán még több meg nem válaszolt és megoldatlan kérdés tömegével, akkor még marad majd egy kérdés, amivel szembesülni fogunk mindannyian, nem csoportosan, hanem egyenként, ez a kérdés pedig a Jézus kérdés lesz. Mert hisszük és tanítjuk, hogy amikor elmegyünk ebből a látható világból, akkor Jézus Krisztussal fogunk találkozni. És lehet, hogy a mi életünkben most azt mondjuk, hogy a Jézus kérdés nem annyira fontos kérdés, de minden ember életének lesz egy utolsó kérdése, ez pedig a Jézus kérdés lesz. A te életedben is, és az én életemben is. Vannak olyanok, akik úgy lépik át a halál küszöbét, hogy az életükben a Jézus kérdés egy tisztázott kérdés. És vannak olyanok, akik majd csak ott fognak szembesülni azzal, hogy mégiscsak ez a kérdés az élet legnagyobb kérdése. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből fölolvasott részben egy Saul nevű zsidó emberről olvasunk. Ő úgy gondolta, hogy azok a keresztjének, ezek az első keresztjének voltak, a Jézus Krisztust követő első évszázadban járunk, akik Jézus Krisztust prédikálják, és akik Jézus Krisztus követésére hívják a hallgatóikat, nos ez a Saul úgy gondolta, hogy ezek az emberek hazudozók. Ezek az emberek hazardíroznak. És ezt a Sault, aki egy zsidó rabbi volt, egy jól képzett rabbi volt, dühítette, hogy a szerinte mesének vélt üzenettel a keresztjének olyan sok embert elhitetnek. Saul arra gondolt, hogy hazugság az, hogy a názáreti Jézus az Isten fia. Mi az, hogy ő az Isten fia? Mi az, amit ezek tanítanak, hogy ez a Jézus Krisztus él? Mi az, amit ezek tanítanak, hogy ez a Jézus Krisztus, akit keresztre feszítettek a zsidók, hogy ez feltámadott? Sőt, azt mondják némelyek közülük, hogy felment a mennybe, és az Isten jobbjára ült. Ezt egy olyan személyről állítják, aki Saul szerint halott. Elvette méltó büntetését, keresztre feszítették, és halott. Saul dühíti az, hogy vannak olyan emberek, egyre többen az ő korában, ott Jeruzsálemben és környékén, Palesztínában, akik felteszik az életüket erre a Jézus Krisztusra. Azt olvassuk néhány verssel korábban, hogy Saul ott van az első keresztjén mártír István kivégzésénél. Helyesli, hogy Istvánt kivégzik. De látja őt meghalni Jézusért. Azért a Jézusért, aki Saul szerint halott. Dühíti őt, és arra gondol, hogy az ő kortársai nem lehetnek ennyire buták. Nem lehetnek ennyire elborultak. Persze majd jön a Messiás. Várjuk a Messiást. Jön majd az Isten fia, de nem így, ahogy ez a názáreti eljött. Ő neki másként kell megérkeznie. Saul úgy gondolja, hogy ennek a Jézusnak majd másként kell megjelennie a társadalomban, nem úgy, ahogy ez a názáreti Jézus megjelent. De meggyőződéses emberekkel áll szemben. És itt az ő intellektusa, az ő tudománya, amit a legjobb iskolákban szedett magára, az mind kevés. Mert a meggyőződése nem tud vitázni Saul. Hiába az ő ellen érvei. Hiába az ő kristálytiszta logikája. A meggyőzött emberekkel nem tud mit kezdeni. És akkor ez a fiatal ember, aki nagyon lelkesül a saját vallásáért, azt gondolja, amit azóta sokan gondoltak a történelemben, meg nyilván előtte is, hogy egy ilyen mozgalmat csak úgy lehet megfékezni, hogyha a hangadókat likvidáljuk. El kell némítani a hangadókat, és akkor majd vége lesz ennek. Saul meghatalmazásokkal a zsebében, most éppen elindul külföldre, mert tudja, hogy az üldözések miatt egyre többen menekülnek el a határokon túlra, Damaszkuszba, és most elindul az oda menekült keresztjének után, hogy őket ott összeszedje, visszahozza ide Jeruzsálembe, ítéletet tartsanak felettük, és ezzel megfélemlítse azokat, akik Jézus Krisztus követőivé lettek. És ott azon az úton, miközben ő Damaszkuszban tart, egy egészen különös dolog történik. Távol mindentől, a háta mögött messze elhagyta már a megbízókat, de még nincs ott az üldözöttek között, egyszer csak megjelenik neki Jézus. Így mondom, bejelentkezik Saulnál az, akit ő halottnak vélt. És ez egy megdöbbentő esemény. A legmegdöbbentőbb része ennek az, hogy ez a bejelentkezés Jézus részéről a mennyből történik. Nem az történik, hogy ott a poros hivatagban egyszer csak megjelenik egy magányos ember, és azt mondja Saulnak, hogy én vagyok Jézus. Hanem azt olvassuk, ahogy hallottátok is ebből a történetből, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, egy hang szólt hozzá. És ez a hang Jézus hangja volt. Bemutatkozik Saulnak. Azt mondja, itt vagyok, élek. Jézus ezzel nem csak azt bizonyítja, hogy él, és a mennyben van, amifelől Saulnak nincs kétsége. Ő tudja, hogy ez most nem csak valami lidérces álom. Saul tisztában van vele, hogy itt most valami olyan dolog történik, amiben soha nem volt része. Az Isten világa nyílt meg előtte. Itt józan mindenki. Nincsenek fönnakadt szemek. Nincs elmeháborodás. Beszélgetés folyik. A hang azt kérdezi tőle. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Én tudom, hogy te ki vagy. A nevedet is tudom. Saul, hogyan válaszol? Ki vagy, Uram? Én viszont nem tudom, hogy te ki vagy, aki engem a nevemen szólítasz. És mi a válasz? Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Egy teljesen józan beszélgetés zajlik. A mennyvilága megnyílik Saul előtt. Jézus bemutatkozik. Saul fölismeri, és ezzel nem csak azt nyilvánítja ki Jézus, hogy élek, hogy Isten fia vagyok, hogy uralkodok mennyen és földön, hanem azt is kinyilvánítja Jézus, hogy igaz az én programom. Mi az én programom? Jézus ezt mondta erről, én azért jöttem, hogy megkeressem és megmentsem az elveszetteket. Kik az elveszettek? A Biblia elveszetteknek mondja testvérek azokat, akik nem hisznek Jézus Krisztusban. És ez a Jézus Krisztus azt mondja, eljöttem, hogy megkeressem és megmentsem azokat, akik még nem bíznak bennem. Ez az én programom, vallja Jézus, mikor elkezdi az ő tanítását. Talán hallotta ezt Saul a rabbi iskolákban. Talán beszéltek neki korábban Jézusról, a métejről, ami fertőzi a zsidóságot. Talán elhangzottak ott Jézus szavai is. És most Saul találkozik Jézussal, akinek ez a programja. Mit csinál ez a Jézus? Utána megy ennek az elveszett embernek, aki azt hiszi, hogy Jézus nem Isten fia. És megmenti ezt az embert. Mert ez az Isten programja. Saulról azt olvassuk, hogy nem csak meghallja Jézus szavát, hanem hívővé is lesz. Az a híres fordulat, amit páli fordulatnak szoktak nevezni, mert ez a Saul később majd a Pál néven lesz ismerté, az a híres fordulat, testvérek, az ő életében ez volt. A hitetlenségből, a kételyekből Jézus Krisztussal kapcsolatban megfordult az ő élete, és egy teljes bizonyosságra jutott. Testvérek, Saul nem magát változtatta meg. Nem magát változtatta meg, hanem Jézus változtatta meg őt. Ez a saulusi fordulat. Amikor Jézus beköszön ennek az embernek az életébe, és megfordítja ezt az embert. Azt olvassuk később róla, hogy amikor Damaszkuszban Jézus Krisztus dolgaival szembesül, átgondolja ezt az egészet, és megérti Jézus Krisztusnak a tanításait, akkor Jézus Krisztus nagykövete lesz ez a Saul. De olyan éles a fordulat az ő életében, hogy az ő kortársai nem akarnak hinni. Azt mondják, hogy nem csap ebbe bennünket. Hát ez eddig karddal, fegyverrel üldözte a hívőket. Most meg ő prédikál nekünk Jézus Krisztusról? Azt mondja nekünk, hogy higgyünk ő benne? Ez egy óriási fordulat ennek az embernek az életében, amit még a környezete is kételkedve fogad. Testvérek, Jézusnak azonban még ezt a legelveszettebbet is volt hatalma, ereje megváltoztatni és megfordítani. Hisszük azt, hogy a hitoktatásban, az iskolai gyermekekkel való foglalkozásunkban, itt a gyermekisten tiszteleteken, az Isten tiszteleteken maga Jézus jön gyermekeink elé. Itt is úgy jön, ahogy annak idején a damaszkuszi országúton, az ő szavával jön ide. Nem másként az ő szavával, az ő igéjével jön elénk. És nem titkolt célja Jézusnak az, ez az ő programja, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket, akik még nem hisznek benne, vagy akik kételkednek ő benne. Elénk is ezért jön Jézus. És amikor ma idejöttünk a templomba, talán azért, hogy a gyermekünket lássuk, talán azért egy kicsit örüljünk vele, hogy ne törjük le a lelkesedését, mert ő annyira jönni akart, akkor hadd mondjam azt, hogy Isten jön elénk, Jézus Krisztus jön elénk. És az ő igéje és az ő szava, amit prédikáltak nektek otthon ezek a gyermekek az elmúlt héten, és amit hirdetek innen a szószékről, az az ő programjának a része. Keres téged és engem elveszett embert, aki nem hiszel és nem bízol benne, aki kételkedsz benne, aki úgy gondolkozol arra az utolsó kérdésről, a halál utáni kérdésről, a Jézus ügyről, hogy majd csak lesz valahogy. Ez a Jézus eléd jön, és azt mondja, nem majd csak lesz valahogy, hanem itt vagyok. És szeretném, ha megértenéd, hogy én azért jöttem erre a földre, hogy megmentselek. Azért jöttem erre a földre, hogy megtartsalak téged. Jézus Krisztus be akar avatkozni a mi életünkbe, testvérek. Bármilyen furcsának tűnik, bármilyen tolakodónak tűnik. Mondhatjátok Istenre azt, és Jézus Krisztus, hogy intoleráns. Mondhatjátok ránk, az ige hirdetőire, hívőire, azt, hogy mi intoleránsak vagyunk. Mondhatjátok azt, hogy erőszakosak vagyunk. De Jézus azért jön, azért jelenik meg, hogy megváltoztassa a mi életünket. Hogy a veszedelemből, a hitetlenségből kihozzon bennünket. Hogy ne érjen majd téged és engem csalódás, amikor a halálod után oda kell eléje állni ítéletre. Hogy ne ott kezdjél csodálkozni, hogy ez a Jézus Krisztus mégiscsak feltámadott, hogy mégiscsak él, hogy mégiscsak hinni kellett volna, hogy mégiscsak bízni kellett volna, hogy mégiscsak engedni kellett volna neki. Mert azt mondja Isten, hogy ott csodálkozni már késő lesz. Ez a Jézus Krisztus most jön hozzád is, aki járod a magad útját, hogy beavatkozzon az életedbe. Itt rácsodálkozni az élet legjobb döntése. Azért az élet legjobb döntése, mert aki hisz Jézus Krisztusnak, az innentől kezdve nem a bíróságra tart, a bíró elé, hanem aki hisz Jézus Krisztusnak, az onnantól kezdve, testvérek, hazafelé tart. Mert ez a Jézus azt mondta, hogy elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, akik hisztek és bíztok bennem. Nem mindegy, hogy hova tart az életed. Egy bíró elé, aki igazságot fog hozni a te ügyedbe, és el fog téged ítélni, vagy pedig hazafelé tart az életed, ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszetteket. Testvérem, mit gondolsz és mit hiszel Jézus Krisztusról? Úgy gondolod, ráér még ezt tisztázni? Arra hívlak és bátorítalak benneteket, ne halogassuk ennek a kérdésnek a tisztázását. Mondhatnánk, hogy ráérünk, ha csak fél másodpercnyi bizonyságunk lenne arról, hogy meddig fog tartani a mi földi életünk. De az is egy csoda, hogy a mai napon kinyitottuk a szemünket. És egy még nagyobb csoda lesz, ha majd holnap ki tudjuk nyitni a szemünket. Ráérnénk, ha ráérhetnénk, de nem érünk rá. Olyan jó lenne, ha föltennénk Saullal együtt azt a kérdést, hogy ki vagy te Jézus Krisztus? Neked valóban ilyen fontos vagyok? Hogy te megkeresel? Akár gyermeken, unokán keresztül? Hogy te őt is keresed, akinek én nem tudok rólad beszélni? Ki vagy te Jézus? Ez a Jézus azt mondja, én vagyok az, aki jöttem, hogy megmentselek téged. Mit gondolsz erről a Jézusról? Az első keresztjének boldogan hitték, vallották, és velük együtt valljuk mi is. Jézus a Krisztus, Isten fia, megváltó. Ő az emberek megmentője. Ahogy itt a szószék feletti rövidítés, latin rövidítés is bizonyságot tesz erről. Jézus az emberek megváltója. Ezt hisszük, ezt tanítjuk, és arra bíztatunk és bátorítunk benneteket. Higgyetek ő benne. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva énekeljünk a 425. dicséretünk első és második versét. A 425. dicséretünk első verse így kezdődik. Ó Ábrahám ura, hadd áldjuk szent neved. helyünket és imádkozzunk, testvérek. Úr Jézus Krisztus, olyan nagy csoda az, hogy Te utánunk jössz, hogy megmentsél bennünket, miközben mi a saját gondolatainkkal és útjainkkal vagyunk elfoglalva, miközben talán nem tartunk Téged és a Te ügyedet egyáltalán fontosnak, időszerűnek a mi életünkbe. Köszönjük, hogy Te mégsem úgy válaszolsz erre, hogy elfordulsz tőlünk, hanem úgy, hogy jössz és beszélsz hozzánk. Köszönjük, hogy fontossá akarod tenni a mi életünkben, Úr Jézus Krisztus, azt a kérdést, hogy mit gondolunk Te rólad. Mindezt mentő szándékkal teszed. Engedd, hogy meglássuk, megérezzük a Te mélységes szeretetedet, amelyel most is keresel bennünket, és nem akarsz bennünket csalódásba hagyni. Könyörülj meg rajtunk, hogy elgondolkozzunk mindazon, amiről Te velünk beszélsz. És hadd kérjünk Téged gyermekeinkért, unokáinkért, a felnövekvő nemzedékért, akiknek hirdettük és prédikáltuk azt, hogy bízzanak Te benned, hogy könyörüljél meg rajtuk, hogy az ő szívükben a feléd való bizalom épüljön, megmaradjon. És a kedves előtted, segíts meg bennünket, hogy erre tudjuk őket bátorítani. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te jó vagy, és köszönjük, hogy Te jót akarsz nekünk. Köszönjük, hogy nem elvenni akarsz tőlünk, sokkal inkább nekünk ajándékozni mindazt, amire igazán szükségünk van. Adj a mi szívünkbe vágyakozást a Te világodra, a Te személyedre. És engedd, hogy amikor Te szólsz, akkor legyen a mi szívünkben őszinte, alázatos válasz, veled való beszélgetésre készség, taníts bennünket imádkozni. Kérünk Téged most azért, hogy áld meg gyermekeink életét ezen a nyáron. Te nyugtasd meg őket. Te segíts a pedagógusoknak is, akik őket tanították, hogy az elkövetkezendő hónapokban megújulhassanak az újabb tanév feladataira, szolgálatára. Kérünk Téged, hogy vigyázz a mi családjainkra. Áld meg a közösen és együtt eltöltött időt. Áld meg a mi pihenésünket. És kérünk Téged, segíts meg mindannyiunkat, hogy el ne feledkezzünk Te rólad, akinek gondod van reánk. Köszönjük, hogy erre a Te gondoskodásodra bízhatjuk azokat a gyászoló testvéreinket is, akik szomorú szívvel vannak itt közöttünk. Te hallgass meg az ő kéréseiket is, és tanítsd őket arra, hogy hozzád jöjjenek könnyeikkel, bánatukkal, élet és halál felől való kérdéseikkel. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy Te nálad az örök életnek beszéde van. Kérünk Téged, engedd ezt a beszédet szüntelenül hallanunk, és ennek a beszédnek hittel engedelmeskednünk. Amen.